Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona a műsora.
Jelenlegi és jövőbeli nyugdíjak itthon és külföldön. Mi jár, mi változhat attól, hogy az alaptörvényben nem szerepel a társadalombiztosítás? Ha így van, mit jelent a szolidaritás fogalma a nyugdíjakkal kapcsolatban? Miért gondolja azt egy magyar nyugdíjat kapó polgár, hogy őt eltartják? Mit lehet látni a jövő januárban elviekben életbe lépő nyugdíjszabályozással kapcsolatban? Hogyan értelmezzük ma itthon az öngondoskodást? Mit tanácsoljunk gyerekeinknek? Ők hogyan tervezik azt az időt, amikor már ellátásra lesz szükségük? Miben más a lengyel nyugdíjreform, mint a magyar? Itthon nem született döntés az Alkotmánybíróságon a bírák idő előtti nyugdíjazása ügyében. Remélem, mindez belefér a mai adásba.
Sorstárs.
Mindezekről a témákról Kovács Erzsébet egyetemi tanárral, Sándor Zsuzsa jogásszal, még bíróval, és Simonovics András tudományos kutatóval beszélgettünk, és most szeretném elmondani, hogy a tegeződés a műsorban és a honlapunkon nem a benfentesség, hanem az egyenrangúság és a korosztályi azonosság jele. Ezért, aki nem ért egyet vele, kérem nézze el nekem, hogy most is tegeződni fogunk. Óriási vitát váltott ki a jelen nem lévő Mihályi Péter egyik kijelentése az ATV egyik műsorában, aminek az volt a lényege, hogy az alaptörvényben a társadalombiztosítás, mint fogalom már nem szerepel. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha nyugdíj szempontból nézzük, akkor az állampolgárok kiszolgáltatottabbá váltak most, mint az alkotmány, az előző alkotmányban megfogalmazott normatívák azt egy időben biztosították. Mit gondoltok ti erről? Először is Sándor Zsuzsa jogászként, szerinted ez egy valóságos olyan változás, ami veszélyforrást jelent egy mai és jövendőbeli nyugdíjas számára?
Én azt gondolom, én nem érzem ezt a borzasztó nagy különbséget, ami most úgy terjed a közvéleménybe, hogy ettől omlik össze-vissza, omlik össze minden. Összehasonlítottam az alkotmány, az 1949 évi 20-as törvény és a mostani alaptörvénynek az erre vonatkozó szakaszait. Nagyon sok hasonlóság van benne. Igaz, a mostani alaptörvényben nem szerepel a társadalombiztosítás kifejezés, ami a régiben úgy szerepelt, hogy a Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg. Most a mostani alaptörvénynek a 18. cikk 4. bekezdése pedig azt mondja, hogy Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Az ördög a részletekben rejlik. Tehát én az alaptörvény és az alkotmány megfogalmazása között tragikus különbséget nem érzek.
Kovács Erzsébet, ketten ültök egy mikrofonnál, úgyhogy ettől egy picit időnként mozgatni kell.
Köszönöm szépen. Én sem érzek olyan nagy problémát ebben a mondatban, viszont van egy másik mondata az alaptörvénynek, az N cikkei. Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni. Ez a mondat sokkal erősebben fogalmaz, és egyfajta kötelezést jelent, miközben éppen mi a nagy generáció megszoktuk azt, hogy mi az államtól kapjuk az ellátást. Most mondjuk már közel 40 évi munkaviszony után azt mondani, hogy mindenki felelős önmagáért, és mostantól kezdve ezt így értelmezzük, akkor ebben látok problémát a változásban, és hogy ez a változás nem volt előkészítve, nem volt egy fokozatos figyelemfelhívás, hogy ez így fog majd megváltozni, erre készülni kell, és az öngondoskodásnak ez a fajta becsempészése, ez egy kicsit izgalmassá teszi a kérdést.
Igen, na most az öngondoskodás volt ugye a magánnyugdíjpénztári pillérnek a kiépítése, amely, mint tudjuk, jelentős sorbát szenvedett az elmúlt évben, de Hogyan tudjuk ezt a kettőt értelmezni most a realitás talaján? Tehát, hogy ez mi következik számunkra mind ebből, hiszen benne van az, hogy a szolidaritási alapon nyugvó állami nyugdíjrendszer, és ugyanakkor benne van, hogy mindenki felelős önmagáért. Na most hát ezt, ha azt mondom, hogy bocsánat, én nem vagyok azért felelős, hogy el tudom-e magam tartani, amikor nyugdíjas leszek, vagy sem. András, kapj egy mikrofont magad elő.
Igen. Szóval én is azt gondolom, hogy ez önmagában lényegtelen, hogy államinak vagy társadalombiztosításinak nevezzük a rendszert. Hát jelenleg még nehezen tudom elképzelni, hogy a nyugdíjakat vagy a nyugdíjaknak a nettó keresethez viszonyított relatív értékét jelentősen csökkenteni ez a kormány, de hát azért már sok meglepetésbe volt részem. Szóval várjunk, én inkább sokkal konkrétabb, reálisabb kérdésekkel foglalkoznék, mint ezzel a elvi kérdéssel.
Uh-huh. És akkor mi az a konkrét és reálisabb kérdés, amivel úgy gondolod, hogy sürgetőbb dolog foglalkozni?
Hát például lehet, hogy előre ugrok, hát ez az, hogy a 2013-ban még hát életbe lépő 1997-es törvény azt mondja, hogy át kell térni tehát az új nyugdíjakat nem a nettó bér százalékába kell megállapítani, hanem a bruttó bér alacsonyabb százalékában, de természetesen a bruttó bér után számított bruttó nyugdíj is adózni fog. Egy kulcsos adó van, tehát hogy attól félek, hogyha ez a szerencsétlen törvény életbe lép, akkor a kezdő nyugdíjak, tehát nem a már megállapított nyugdíjak, a kezdő nyugdíjak 17%-kal csökkennek, tehát nettó értékben számítva 40 éves munkaviszony után nem 80%-ot helyettesít, hanem csak 66%-ot. És a kormány az, miközben nem tudom milyen a lényegtelen dolgokról beszél, erről hallgat, és még arra se hajlandó, hogy állást foglaljon, hogy ez biztos nem lesz. Ez mondjuk szerintem a legsürgetőbb kérdés.
Akkor kérem, hogy erről beszéljetek egy kicsit, hogy ez mit jelent. Tehát nézzük meg, próbáljuk meg ezt most lefordítani modellforintokra. Tegyük fel, hogy mondjuk valakinek 100 000 forint a fizetése. Akkor az mit jelent ma, így számítások szerint, és mit jelent az elviekben jövő január 1-től életbe lépő számítás szerint?
Tekintsük úgy, hogy ez a 100 000 forint mondjuk az átlagfizetés, ami nettó átlagfizetés, csak hogy mégis úgy az emberek is érezzék, hogy miről beszélünk. Akkor a jelenlegi szabályok szerint ebből természetesen fizet személyi jövedelemadót, és a maradékból halmozódik neki a nyugdíjjogosultsága.
Általában az a emberek, nettóból.
Igen, de általában az emberek előre nem tudják, hogy ők mennyi nyugdíjra számíthatnak, mert annyira bonyolult jelenleg még, tehát 2012. december 31-ig nagyon bonyolult a nyugdíjszámítás. Vannak szerencsések, akik a nettó keresetük fölötti nyugdíjjal tudnak elmenni nyugdíjba, van, aki pedig ez alatt. Tehát ezért mondom, hogy most még nyugdíjszakértők sem biztos, hogy a saját nyugdíjukat ki tudják számolni. Ehhez képest a 2013-ra megfogalmazott szabály nagyon egyszerű, mert a szolgálati évek számával felszoroz egy 1,65-ös nyugdíjszorzót, azt mindenki ki tudná magának számolni, hogy akkor ő milyen arányú nyugdíjra számít.
Már hogy a szolgálati évek számával, igen, de igen, minek az 1,65%-át?
40 év, az a bizonyos 66%, amit az András említett.
Tehát
a bruttó bérnek a 66%-a lenne akkor az ő nyugdíja. Tehát én nem tekinteném ezt rossz szabálynak, mert akkor legalább mindenki tudna ezzel számolni.
Hát ha vissza tud gondolni, hogy a bruttó bére mikor mennyi volt, ugye?
Igen.
Menj közelebb, Andris, a mikrofonhoz.
Igen.
Még közelebb, igen. Mind a ketten még közelebb.
Tehát az egyik probléma számomra az, hogy a nyugdíjból meg kell élni, tehát ezért jó lenne, hogyha az emberek tudnák, hogy milyen arányú helyettesítési rátára számolhatnak. Tehát ebben egyetértek teljes mértékben, hogy jó lenne előre tudni.
Igen.
Van még egy szabály, hogy az emberek a következő év június 30-ig elmehetnek az előző évi szabály szerint nyugdíjba, ha számukra kedvezőtlen változás lép életbe január 1-től.
Tehát aki idén nem megy nyugdíjba, de elmehetne. A jövő év közepéig ugyanolyan szabályok szerint mehet nyugdíjba, mintha idén ment volna.
Így van, tehát ez a fél évnyi haladék talán megkönnyíti az emberek döntését, hogyha most olyan új szabályok végre napvilágra kerülnek, ami számukra esetleg kedvezőtlen. Tehát itt két dolog van, hogy a megélhetése hogy fog alakulni, másrészt pedig az, hogy a nyugdíjas adófizető. Már igen. Most is adófizető, hiszen a termékek után áfát fizet, ez azért egy jelentős hozzájárulás a költségvetéshez.
Igen, ha és pedig ő is a fizeti nyugdíja, a 27%-ot.
Ha pedig a nyugdíja adózni fog, akkor még inkább adófizető lesz, és akkor kétszeres súllyal kell őt figyelembe venni. A másik, amit még nem említettem, hogy ő egy szavazópolgár is. Tehát a
de ez nem közgazdasági kérdés, igen, hanem politikai kérdés.
Igen, de a 2014-es választások nincsenek olyan távol attól, hogy a 3 millió szavazópolgára ne figyeljünk oda.
Igen, egy pillanat még maradjunk annál, hogy adózni fog a nyugdíj 2013-tól. Ugye ez azt jelenti, hogy ki lehet számolni az ember bruttó fizetésének, bruttó jövedelmének a 66%-a lesz a nyugdíj, ha jól értem, és akkor az mekkora százalékkal fog 16. adózni?
16%-kal.
Tehát azt a 66%-ot még megadóztatják 16%-kal.
Igen.
Magyarul akkor a reál értéke jóval kevesebb lesz, mint idén. Bólogatnak a jelenlévők.
De csak az új nyugdíjasoké, az új nyugdíjasoké, tehát egy hatalmas törés keletkezik, aminek a hatására rengeteg ember még idén nyugdíjba fog menni, vagy jövő év első fél évébe, hogy legalább ettől az eséstől megkímélje magát, de utána már nem lesz mentség.
Ez a nőknél mondjuk az 1952-53-54-es korosztály, ugye? A férfiaknál az 50-es körülbelül az 1950-52-es korosztály?
Hát igen, igen.
Uh-huh. Értem. Folytatjuk néhány perc múlva.